A mai nap még maradnánk a vasbeton építésnél, azonban most, hogy már a monolit építés rejtelmeit megtanultátok, egy kicsit 245 perc erejéig foglalkoznánk az előre gyártott vasbeton építéssel. Bevezetőben néhány gondolat az ügy fontosságáról. El kell, hogy mondjam, és természetesen ezzel nem akarom a lendületét venni rögtön az elején az előadásnak, hogy azért az elmúlt évtizedekben, tehát az elmúlt két évtizedben az előgyártott vasbeton építés egy nagyon komoly visszaesést szenvedett el a hazaépítési gyakorlatban. A 60-as, 70-es évek jelentik az előgyártás fellegkorát, vagy a csúcskorát, amikor is gyakorlatilag olyan épületek megvalósításánál is alkalmazták az előgyártást, ahol ennek az észszerűsége, gazdaságossága nem minden esetben volt bizonyítható. Az előregyártás tömeges alkalmazása, ami, mint említettem, 60-as, 70-es években volt jellemző, számos örökséget hagyott ránk. Az egyik legjellemzőbb örökség, nyilvánvaló mindenki ismeri, ez a paneles lakótelep. A paneles lakótelep gyakorlatilag az előregyártás egyik fénypontja volt. Számos közintézmény, iskolák, óvodák, közösségi épületek, csarnokszerkezetek valósultak meg előgyártott vasbeton szerkezetek alkalmazásával, és óriási iparvállalatok nőttek ki az előregyártásra épülve, a nagy hazai vezető építőipari vállalatok, ezek az úgynevezett állami építőipari vállalatok, amik általában valamilyen megyei rendszerben voltak, győri állami építőipari vállalat, komáromi állami építőipari vállalat, vagy Esztergom, és így tovább. Ugye ezek a nagy állami építőipari vállalatok is elsősorban az előregyártásra épültek, óriási telephellyel, óriási kapacitással, óriási erőforrásokkal, és hát gyakorlatilag a paneles építés adta ennek az előregyártási lendületnek a gerincét. Csak néhány adat, hogy érzékeljétek, ugye ma nagy erőfeszítésekkel a hazai építőipar mondjuk évi 20-30 ezer lakást tud előállítani. Volt olyan év a közelmúltban, amikor 40 ezeret is csináltunk, de valljuk be őszintén, azért ez nem egy standard, vagy legalábbis a statisztikák ezt kiugró eredményként kezelik. Tehát 20-30 ezer lakás kiállítható elő. A paneles időszakban a 100 ezres számú lakás, évi lakásmennyiség sem volt földtől elrugaszkodott adat. Tehát gyakorlatilag azzal egy jóval nagyobb teljesítményt lehetett produkálni. Nyilvánvalóan ennek az ipari háttere, ennek a hosszú távú következményei, ennek az energiára gyakorolt, vagy épületenergetikára gyakorolt hatása, tehát számos-számos kérdést lehetne elemezni, és én ebben most nyilván nem fogok belefolyni, csak akartam érzékeltetni, hogy az előregyártás, amikor fénykorát élte, akkor nagyon jelentős eredményeket tudott produkálni. Gyakorlatilag, történelmileg a 90-es évek elején, közepén az építőipar privatizáció, az építőipar átalakulásával kapcsolatosan az előgyártás drasztikusan visszaszorult. Mondhatni azt is, hogy a vasbeton előgyártás gyakorlatilag majdnem megszűnt az országban. A paneles épületek egy az egybe nyilvánvalóan eltűntek a gyártási palettáról. Elsősorban a kiselemes építés, ugye egerendás födém, mindenki számára ismert fogalom, különböző családi házépítésnél használható előgyártott konstrukciók, áthidalók, és így tovább. Ezek valamelyest a piacon egy szűk szegmensben megmaradtak, de azért ma már a lakásépítésnél is nagyon sok helyen szerepel a monolit vasbeton építés. Nagyon sokszor a födémet már egy családi háznál is monolit vasbetonból készítjük. Ritkaság számban megy az előgyártott szerkezetek alkalmazása. Tehát itt ugye már a magánlakásépítési szektorból is alapvetően kiszorult. Ebben van egy folyamatos fejlődő tendencia, erre ki fogok térni. És hát a nagyüzemi termelésnél, a nagy szerkezetek előállításánál szinte azt lehet mondani, hogy majdnem teljesen elhalt ez a dolog. A lendület az a 90-es évek vége felé egy picit visszajött. Nem tudom, hogy tudja-e valaki, vagy van-e valakinek ötlete, hogy mi hozta az előregyártás, a nagy szerkezetek előregyártásába a lendületet. Van tipp? Raktárbázisok építése, ugye kimegyünk az M1-esen, kimegyünk az M7-esen, kimegyünk az M5-ösön, óriási nagy raktárbázisok jönnek létre. Itt a tűzvédelmi előírások miatt elsősorban említhetném. Itt főként előgyártott vasbeton szerkezeteket alkalmaztak, tehát az előgyártás visszajött egy picit, és hát az összes bevásárló központ, amilyen városszéli bevásárló központ, élelmiszeráruházak, Auchan, Tesco, stb., ezeknek a tartó szerkezete szinte kizárólag előgyártott vasbeton szerkezet. Tehát ez hozott egy valamiféle pezsgést, és egy valamilyen módon egy picit élénkült a piac. Azt szomorúan kell mondani, hogy amikor ez a piac élénkülés bekövetkezett, természetesen már nem lehetett elérni azokat a fénykorban jellemző teljesítményadatokat, és ez viszont ez a szerényebb teljesítményadat, ez az évek óta egyenletesen valamelyes tartható. Ugye a közútépítés, csatornázás, infrastruktúraépítés szintén az előgyártás tekintetében azért valamilyen keresletélénkítést jelentett. Tehát azt lehet mondani, hogy a nagy időszak után egy erős visszaesést követően most egy kiszámítható, viszonylag stabil piaca van az előgyártott szerkezeteknek, tehát ilyen szempontból, mint mérnöki alkalmazás, mint létező technológia, erről érdemes beszélni, és valószínűleg a tervezési munkások során fogtok találkozni ennek az alkalmazásával, tehát lesz olyan élethelyzet, amikor ezeknek az ismereteket tudjátok hasznosítani, vagy erre szükség lesz. Fogalomtár. Néhány alapfogalom, ami mai nap fog szerepelni, amire az előadásban fogok hivatkozni. Gyakorlatilag remélem jól ismertek. Most látom egyébként nekem ilyen zöldes betűvel van kiírva, de nektek ott ez sárga. Hát ez borzasztó, ezt nem tudjátok elolvasni, igaz? Tessék? Nem. Hát akkor elnézést kérek, akkor megpróbálom átállítani a betűtípust. Az speciál fogalmam sincs, hogy kell, de van valakinek ötlete? Mert ez egy típusbetű egyébként, formátum, diatervezés, és akkor itt megnézzük a színsémákat. Ez jobb? Ez jobb. Hát akkor már meg is oldottuk színsémákat, nézet, levetítés. Tehát akkor itt vagyunk, akkor ezek olvashatók. Tehát az üzemi előregyártás, ez az első fogalom, amikor is üzemi, gyári körülmények között vasbeton elemeket állítunk elő. Nyilvánvalóan ez nem túl bonyolult fogalom, azonban van az úgynevezett helyszíni előregyártás. A helyszíni előregyártás az eltér az üzemi előgyártástól. A helyszíni előgyártás az, amikor az építés helyszínén, általában az organizációs területen, általában a vízszintes föld szak, vagy a vízszintes területet kihasználva, a föld felszínén, vagy hát a munkaterület felszínén áll gyártunk építőipari vagy vasbeton elemeket. A gyakorlatban a helyszíni előregyártás nagyon ritkán fordul elő, de ennek is voltak időszakai, 50-es, 60-as évek, amikor ez egy kedvelt megoldás volt, ma már ritkábban találkozunk vele. Egy a lényeg, hogy a helyszíni előgyártás az nem a beépítés helyén, tehát a födémet nem 80 méter magasságba vagy 20 méter magasságba állítjuk elő, hanem mondjuk a födémet a terepszinten állítjuk elő. Erre különböző speciális technológiák alakultak, ilyen volt például a födém emeléses technológia, mondjuk a leaf slab technológia, ahol a terepszinten előállítottak a födémeket, aztán óriási emelőgépekkel felemelték. Ma már nem alkalmazzák, régen ez a kötelező tananyag része volt, én ma már ezt nem fogom nektek ismertetni, csak így jelzésértékkel utalok rá, ilyen épületet nem csinálunk. Különböző okok miatt, ha valakit érdekel, szünetben el tudom mondani. Vízcement tényező, ez egy betontechnológiai fogalom, én azt gondolom, hogy talán a Huszár Zsolt kollégám erre kitért. A vízcement tényező a beton keverék készítése során a víz és cement arányát meghatározó mutatószám. Minél több cementet adunk hozzá, ugye a keverő vízet ennek arányában változtathatjuk, ha akarjuk, vagy pedig nem. A több cementadagolás értelemszerűen a szilárdságot befolyásolhatja, a több vízadagolás pedig értelemszerűen a bedolgozhatóságot befolyásolhatja. A kettő között van egy összefüggés, ugye nyilvánvalóan nem lehet az egyiket a másik rovására korlátlanul változtatni, és ez a beton technológiában egy meghatározó tényező, majd a részletekben ki fogok térni, hogy ezeknek az aránya, ezeknek a száma, ez konkrétan mit befolyásol és hogyan. Beton utókezelése, a betonszerkezeteknél szükségszerű általában, hogy a készítés során vagy a gyártás során a kötési szilárdulási folyamatba még további beavatkozásokat eszközöljünk. Ez ugye, ha biztosan monolit szerkezeteknél hallottatok rajta, hogy mondjuk locsoljuk a szerkezeteket, de hát sok más betonutókezelési eljárás is lehetséges. Tehát ez a kötési szilárdulási folyamat során történő valamilyen műszaki beavatkozás vagy kezelés. Konzisztencia, ez a beton bedolgozását befolyásoló tényező, ugye vannak folyós jellegű betonok, ugye, és vannak, mit tudom én, kötöttebbnek tűnő betonok, mondjuk földnedves betonok, ezek biztos, hogy a monolit építés során ezek a fogalmak előkerültek, ezekre fogok hivatkozni, amikor majd ismertetem a különböző paramétereket. Tehát ezek a fő fogalmak, amik így előfordulhatnak. Nézzük a technológiai sajátosságokat. Nyilvánvalóan az előregyártásnál ahhoz, hogy alkalmazzuk, vagy egyáltalán arra gondoljunk, hogy mi előregyártott szerkezetépítési technológiát fogunk alkalmazni, meg kell fontolni ennek az előnyeit, hátrányait, és hát ez itt a sajátosságokba fogalmazódik meg. Az egyik ilyen kérdés a szerkezeti minőség. Rögtön ezt tettem az elejére, mert az előregyártott szerkezeteknél és az előregyártott technológiáknál az egyik legnagyobb előny, amivel számolni lehet, hogy sokkal nagyobb statikai biztonságú, vagy sokkal nagyobb szilárdságú, vagy sokkal nagyobb teherbírású szerkezeteket tudunk előállítani kevesebb anyag felhasználásával, mint a helyszíni monolit vasbeton szerkezetépítésnél. Tehát egyik ugye nagy fesztávolságú szerkezetek, mondok egy példát, hogy mondjuk monolit szerkezetnél, egy síklemezfödémnél a 7-8 méteres fesztáv fölötti alkalmazás erős kételyeket vet már fel, vagy komoly mérnöki, statikai problémákat vet fel. 10 méter fölött monolit szerkezeteknél már bonyolult alulbordás rendszer, vagy fölülbordás rendszereket kell alkalmazni. Ezeknek a zsaluzása, kivitelezése, a nagy tömegű anyag beépítése, mert a szilárdság, az elérhető szilárdság korlátozott a helyszíni monolit vasbeton építés során. Ez a korlátozottság, ez körülbelül a C20 körül régi kategóriában, tehát a C20-as betonminőség körül körvonalazódik. Az előgyártott szerkezeteknél C40, C50, C60-as minőségű régi szóhasználattal élve. Tehát jóval nagyobb szilárdsági paraméterekkel rendelkező betonelemeket is könnyedén tudunk előállítani. És nyilvánvalóan, ha nagyobb a szilárdság, kevesebb anyagfelhasználást igényel, a kevesebb anyagfelhasználás kisebb súlyt igényel, és ez egy sorszámos járulékos előnnyel jár. A kisebb súly, kevesebb betonacélfelhasználást, és így tovább például a hajlított szerkezeteknél. Tehát az első, az a szilárdsági paraméterek kérdésköre, az előgyártott szerkezetekkel egy jóval magasabb szilárdsági paramétert, idézőjelben játszi könnyedséggel a gyártás során el tudunk érni, és ez előnyt jelent a helyszíni monolit vasbeton építéssel szemben. A másik az a felületi minőség. Építész hallgatók nagyon gyakran vállalkoznak olyan feladatra, komplex terv, diplomaterv, egyéb szakági szaktervezési feladatoknál, hogy látszóbeton felületeket terveznek. Ez szinte ilyen kötelezően elkövetett merénylet legalább egyszer. Most a látszóbeton felületeknél ugye nagyon fontos, hogy az akkor élvezhető esztétikai minőségben, hogyha az ténylegesen azt a felületi minőséget, azt a textúrát, azt a símaságot, azt a színharmóniát, színhomogenitást, és így tovább valóban mutatja. Ugye amikor a japán építészeti példákat hozzátok, hogy ott milyen minőséget lehet elérni, akkor nagyon gyakran azt a csapda helyzetet követitek el, hogy a bemutatott példák, azok sajnos nem helyszíni monolit vasbeton szerkezetek, hanem azok előregyártott szerkezetek, csak ez kívülről nem látszik. Na most az előregyártott szerkezeteknél a felületi minőség, mivel gyári körülmények között hozzuk létre, különböző beton érlelési technológiákat alkalmazunk, gőzölés, stb. Nagyon jó minőségű felületeket alkalmazunk a zsaluzatoknál. Nagyon jó minőségű vibrációs eljárásokat tudunk alkalmazni. Például a zsalut vibráljuk, és nem a betont. Hát ugye egy helyszíni építésnél zsalut vibrálnánk, hát ott akár a nyakunkba is dőhetne a ház, idézőjelben. Vannak persze műszaki példák, de ezek bravúroknak számítanak. Egy üzemi körülmények között egy vibró zsalu, ez nem egy ügy. Tehát ez egy teljesen normális dolog. Egy asztal zsalu, amit tudok vibrálni, nem egy ügy. Tehát azt lehet mondani, hogy az üzemi körülmények között a felületi minőség tekintetében egy könnyebben tudunk elérni fokozott építészeti igényi szintnek megfelelő minőséget, mint a helyszíni alkalmazásoknál. Most abban az esetben, hogyha ez a helyszíni alkalmazás azért mégiscsak azt igényli, hogy valamilyen speciális vonalvezetés, vagy fal kialakítás, vagy födém konstrukció jöjjön létre, akkor ezeket az előgyártott elemeket kéregelemként használják. Tehát kéregelemként a zsaluzat, az tulajdonképpen két előgyártott vasbeton kéregelem, ami közte ki van betonozva, födémnél ugyanígy, alulról látom a kéregelemet, fölötte monolit szerkezet valósul meg, és ezek a kéreg zsalu elemek gyakorlatilag a felületben egy homogenitást, egy jó hatást biztosítanak. Ha valaki közelmúltban járt Győrbe, nem tudom, jártatok Győrbe mostanában? Tanulságos, ugye Győr a hazai előgyártás egyik fellegvára volt a szocialista időszakban, és ezek az előgyártó kapacitások továbbra is fennmaradtak. Hát, ha nem is olyan volumenben, stb., de léteznek. És nagyon komoly kutatások vannak a győri előgyártó üzemben, betontechnológiai kutatások, stb. És a lényeg az, hogy most épül ott egy új foci stadion. Ugye foci stadion, tegnap meccs volt, tehát ez közel áll a fiatalokhoz. Ki nézte a meccset tegnap? Na jó van, azért sokan néztétek. Remek meccs volt, nem akarok erre mit mondani. Nagyon jó meccs volt. Sajnos a végeredmény számunkra kedvezőtlen, de tisztes helytállás volt, és tényleg jó volt a meccs. Tehát a futballstadion Győrbe épül a régi Eto stadion helyén, tulajdonképpen annak felújításaként egy új futballstadion, és ennek a stadionnak a döntő hányada előre gyártott vasbeton elemekből készül, és ha valaki, és ezek látszó felületek, tehát ha valaki arra megy, akkor megnézheti, hogy hogy néz ki ma egy látszó felületi előgyártott vasbeton szerkezet. Hát persze, ha kimegy a Népstadionba, vagy a Puskás stadionnak, akkor ott is láthatja, csak ott megy picit avit, picit megkopott, picit életveszélyes, de ez Győrbe most újszerű formájában mutatkozik. Tehát a felületi minőség, főleg a látszó felületeknél, ami elsősorban lehet építészeti kérdés is, itt mindenképpen ennek van előnye, és itt a szerkezeti minőségnél ezt meg kell említeni. Hatékonyság kérdése. Ugye említettem már, hogy az előre gyártás során az üzemi gyártás és a helyszíni beépítés az ugye ketté válik. Most a szerkezetek előállításának a döntő hányadát időben, az nyilván a szerkezeti elem előállítása teszi ki. És maga a beépítés, szerelés az a kisebbik idő. És mivel a helyszínre ez a kisebbik idő koncentrálódik, ezért borzasztó gyorsan tudunk vele építeni, hiszen effektív a szerkezetek létrehozásának idejét az építés helyszínen megspóroljuk. Hát összességében nem, azt azért el kell, hogy mondjam, hogy az előregyártásnak, ha az üzemi részét is hozzáteszem, tehát megrendelem az elemet, legyártják az elemet, kihozzák a helyszínre az elemet, és beépítik az elemet, ez ma vállalkozási körülmények között, ez az időintervallum, ez hosszabb, mint ha bezsalúznám, bebetonoznám és hazamennék. Ugye? Tehát összességében az előregyártás szervezési, bonyolítási eljárásaiból adódóan, tehát mint ugye ez egy rendelési folyamat, ez összességében hosszabb időt vesz igénybe, mint a helyszíni előállítás, de hogyha ezt leveszem róla, mert azt mondom, hogy ez az építés helyszínt nem terheli ez az idő, az építés idejét, az építés határidejét, ez az építési tevékenység ott konkrétan az ütemtervben nem terheli, akkor mondhatjuk azt, hogy az előgyártással sokkal gyorsabban tudunk épületeket létrehozni. Hát nem véletlen, hogy a bevásárlóközpontok, raktáráruházak, ahol azért valljuk be őszintén a formai megjelenés nem annyira lényeges szempont, vagy legalábbis nincs az első helyen, hanem inkább a gazdaságosság, hatékonyság, gyorsaság, és így tovább, és így tovább. Az szerepel az első helyen, ugye minél hamarabb létre akarom hozni az épületet, minél hamarabb tudjam hasznosítani, bérbe adni, nyitni benne az új élelmiszerdiszkontot. Tehát azoknál ez fontos szempont, tehát a gyorsaság. Tehát gyors helyszíni szerelés, alacsony élő munkaigény. Bár azt lehet mondani, hogy azért Magyarországon ezzel most senkit nem lehet meghatni, hiszen élő munkaigény, az most van bőven, tehát ugye pont az a probléma, hogy alacsony a foglalkoztatottság. Tehát ez az előny, ez ugye akkor jelentkezik igazándiból, amikor a piacon nagyon nehéz szakemberhez jutni. Volt ilyen idő. Az elmúlt 4-5 évben volt olyan időszak, amikor azon gondolkodtak a munkaerőfejlesztéssel foglalkozó szakemberek, hogy honnan importálunk munkaerőt. Hát importáltunk is munkaerőt, ugye? Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából. Tehát jöttek a külföldi építési vállalatoknál dolgozó külföldi munkaerők. Ez egy valós tény volt. Most ilyen helyzetben ennek van realitása, hogy akkor egy ilyen szerkezeti megoldás, egy ilyen technológiával ezt a problémát megoldom. Most más a helyzet, mindenki elmenekült az országból, mert máshol több a munka és jobban lehet keresni. Idézőjelben a megmaradt kapacitást se tudjuk pillanatnyilag kihasználni, de ez a helyzet változhat, és akkor ez egy szempontként jöhet elő. Jó gépesíthető. Ez is egy olyan dolog, amiről azért két mondatot érdemes szólni. A hazai építőipari gépállomány az ugye képes kiszolgálni az előgyártásból adódó igényeket, tehát ilyen szempontból ennek technikai feltételei az országban biztosítottak. Egyet viszont tudni kell, a gépesítés ma azért egy jelentős költség. Tehát amikor az előregyártás versus vagy kontra a helyszíni monolit építést össze akarjuk vetni, akkor bizony ez a gépesítési kérdés ebbe bezavar, mert az élő munka alkalmazása sokszor gazdaságilag jobban megéri, mint a drága gépnek a bérlése. Mert az építőipari gépek rendelkezésre állnak, de ezeknek a bérlése nem olcsó. Egy toronydarú helyszínen tartása, havi szinten, milliós nagyságrend, havi szinten. Akkor elgondolkodtató, hogy esetleg 2-3-4 emeletes háznál esetleg légis csak vödörbe viszem föl a habarcsot, vagy értető, vagy a betonkeveréket. Most ez egy vicc, mert ugye nyilván szivattyús alkalmazást csinálok, nyilván felvonót használok, de azt látni kell, hogy azért ez a jó gépesíthetőség, ez azzal is együtt jár, hogy bizony ennek van egy költségvonzata, ami a gépek alkalmazásához kapcsolódik. Szállítási, emelési, tárolási igény. Most a szállítási igényt azt mindenki jól belátja, az emelési igényt is viszonylag jól könnyű belátni, ugye erre már említettem a gépek esetében, azonban a tárolási igény nagyon fontos dolog. Az előgyártott elemek tárolása, az előgyártott elemek mozgatásával is összekapcsolódik. Tehát ha nem tudom rögtön beépíteni az építés helyszínén, le kell tárolnom, akkor sajnos még egyszer kell egy gép, ami a tároló helyről a beépítés helyére elhelyezi az elemet, és ez bizony további költséget jelent. Tehát itt van egy olyan, hogy technikailag úgy kell szervezni a folyamatokat, és ez egy organizációs kérdésé válik, egy fontos organizációs kérdésé válik az előgyártott szerkezeteknél, hogy a szállítást követően a szállítójárműről közvetlenül a beépítés helyére tudjam elhelyezni az elemeket. Kislakásépítés, családi házépítés. Anyukátok szeretne családi ház építésbe fogni, vagy a szüleitek, vagy bármelyik ismerősötök, és azt mondja, hogy hát kérem szépen, mi lenne, ha elgerendás födémet csinálnánk. Akkor azt mondjuk, hogy hát miért ne? Hát lehet, nincs ezzel semmi probléma. Elmondjuk az előnyöket, alacsony élőmunkaigény, gyors, mindent elmondunk, de egyet tegyünk hozzá, hogy amikor kihozzák a gerendákat, arra a hétvégére utazzatok haza. Mert azon a hétvégén nagy szükség lesz rátok. Mert hogyha a gerendákat nem tudjuk rögtön a födémre ráemelni a teherautóról, a kis KCR-es daruval, mert nem vagytok ott, akik segítenek a mozgatásába, akkor le fogják rakni a ház mellé, és utána anyukátoknak súlyos 10 000-ért számított óradíjjal kell egy darut bérelni, hogy amikor hazamentek, méltóztattok segíteni nekik, hogy akkor újra fölemeljék ezeket a gerendákat, és helyére tegyék. Tehát itt ennek van egy ilyen szervezési oldala, ezt sajnos figyelembe kell venni, és ezt komolyan kell kezelni, és ez a költség tekintetében meghatározó is lehet. Időjárástól független, fontos szempont, szaladunk bele a téli időszakba. Például valaki azt mondja, hogy most akar családi házépítésbe kezdeni, vagy most akar társasházépítésbe kezdeni, vagy most akar mondjuk egy csarnoképítésbe kezdeni. Tél van, jön a tél, mit csináljunk? A monolit szerkezeteknél ugye azt mondjuk, hogy hát kérem szépen, majd különböző betonadalékokkal, kemikáliákkal, fagyasgátlószerekkel, kötésgyorsítószerekkel megpróbáljuk majd a betont fölturbózni, hogy ez működjön. Most ez olyan -5 fokig nagyjából működik. Pénzbe kerül, de nagyjából működik. De van egy probléma, ami ennél sokkal erőteljesebb, és erről kevesen beszélnek, de ez a gyakorlatban megjelenik, hogy azért emberek tucatjait foglalkoztatni zsaluzással, vasszereléssel, betonozással, -10 fokos hidegbe, érthető? Amikor már a kutyát meg a kerti macskát is beengedjük az előszobába. És akkor kiküldjük az embereket, ugye, amikor 5-kor már sötét van, és kiküldjük az embereket, hogy na most a -10 fokba, fújó, fagyos szélbe, akkor zsaluzzatok, meg szereljetek vasbeton, betonacélt. Tehát valljuk be őszintén, azért ezeknek vannak munkaszervezési kérdései, és bizony ilyenkor egy vasbeton szerkezet, előgyártott vasbeton szerkezet alkalmazása, egy elgerendás födém, egy kérekpanel alkalmazása, vagy bármi, ami ezen gyorsít, ami ezen javít, hogy nem kell abban a hidegben dolgozni, ezek megfontolandó kérdések. Tehát ez szintén befolyásolhatja ugye a hatékonyságot. És hát erre mondom, hogy időjárástól független, tehát nem azt jelenti, hogy fagyba szélben nem lehet a másikat csinálni, de ott mindenképpen megfontolandó, mert hát veszteségek keletkeznek, illetve hát ugye nagymértékben csökken a munkának a gyorsasága. Helyszíni zsaluzás, alátámasztás elmarad. Ez elsősorban akkor érdekes, amikor a szerkezeteket nagy magasságban akarjuk elhelyezni. Tehát azt lehet mondani, hogy a hagyományos alkalmazások a monolit szerkezeteknél, nyilván erre a Huszár Zsolt kollégám kitért, olyan 3-4 méterig az alátámasztás viszonylag egyszerűen jól megoldható. Ha ennél nagyon magasságban akarok alátámasztani, vagy nagyon magasságban kell szerkezetet építeni, 8-10 méteres magasságban, vagy a fölötti magasságokban, ugye, az elképzelhető, hogy a fölötti magasságban építünk, akkor mondjuk egy nagy épületnek, egy nagy kongresszusi központnak a tetőszerkezetét csináljuk, amik lehet, hogy 12-15 méteres magasságban van. Most ott, hogy én készítsek egy 10-12 méteres alátámasztó állványzatot, ugye statika, kihajlás, az alátámasztó állványoknál ugye alapvetően ugye L0-al kell számolni a két végpont közötti kihajlásra. Tehát rájövünk, hogy olyan speciális merevítő szerkezetekre, olyan speciális alátámasztó szerkezetekre van szükség, amik jelentősen drágítják majd a zsaluzás költségét, emelik a zsaluzás költségét. Tehát ilyenkor elgondolkodtató, hogy bocsánat, hát ha én ezt meg tudom spórolni, mert egyszerűen csak az elemet egy darúval beemelem, akkor ennek lehet megfontolási alapja. Még akkor is, ha egyébként Cuzánben az egész épület monolit szerkezet. De a nagy magasságban készülő födém szerkezeteknél azt mondom, elgondolkodok az előgyártott szerkezetek alkalmazásán. Ugye 20-25 méterig ez nem probléma, tehát 20-25 méter fesztávig könnyedén tudunk gyártani előgyártott födém lefedéseket. Nagy magasságban. Takarékos anyaghasználat, erre már kitértem, tehát a szilárdság növekedésének lehetőségével kevesebb anyagot használok fel. Feszített betonacél alkalmazásával, feszített szerkezetek kialakításával csökkenteni tudom betonacél felhasználását. Ma ezek megfontolandó kérdések, a beton nem olyan drága, de a betonacél azért elég költséges, és a monolit szerkezeteknél, ha az arányt kiszámolom, az anyagfelhasználási arányt, akkor itt jelentős eltérések alakulhatnak vagy adódhatnak. Két képet vetítettem fel, a két kép tartalmilag összefügg, ez gyakorlatilag egy klasszikus csarnokszerkezet, ugye látjuk az előgyártott vasbeton oszlopot, látjuk rajta az előgyártott vasbeton gerendákat, ez körülbelül ugyan 18-20 méteres fesztávolságú szerkezet lehet, és azt látjuk, hogy a gerendák között van egy pallós lefedés, egy födén pallós lefedés. Az alsó kép pedig a gerenda kialakításának két variációt mutatja. Az egyik, amikor ilyen rejtett kapcsolat van, tehát a kiharapott tartóvég, amikor is a magasságot nem kell tovább emelnem a gerenda magasságával, tehát amikor az oszlopra ráhelyezek valamit, akkor nem kell tovább emelnem, hanem ugye az visszasüllyed, vagy mondjuk egy rövid főtartónál ugye vissza tud süllyedni, a másik pedig, amikor ugye még egy plusz magasságot ráteszek. Azért azt tudni, hogy ezek a gerendák 50-60-80 cm magasságúak, tehát itt mondjuk építészeknek hol lehet ez fontos? Mondjuk építmény magasság kérdése. Van egy övezeti besorolás, szabási tervvel van írva, hogy 10,5 méter az építmény magasság, ugye nem mindegy, hogy a csarnoknál ez mekkora belmagasságot eredményez, az egyik és a másik esetben ugye a csarnok belmagasságát ez befolyásolhatja, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek lehetnek kérdések, alternatívák, nem kell ebben részleteiben megismerkedni, csak utaltam rá, hogy itt azért a fejlesztések sokszor összekapcsolódnak mindenféle kis trükkökkel, finomságokkal, tehát nem annyira mechanikusak a dolgok. És hát ott pedig a födén panel esetében, majd fogok olyan képet is mutatni, amikor viszont a lefedés az egy fémszerkezet, mondjuk egy trapézlemez, vagy egy magasított bordás trapézlemez, gyakorlatilag 6 méteres pillérállásig, vagy 7 méteres pillérállásig ezek a fém trapézlemezek tökéletesen biztosítják, vagy helyettesítik az előgyártott vasbeton födénpallókat. Hát ez egy klasszikus séma, én azt gondolom, hogy az ábra elég jól mutatja magát. A cím az elütöttem a fóliába, de most azzal ne foglalkozzatok. Költségek tekintetében, ugye néhány költségelemet felsoroltam, az egyik költségelem az a gyártási költség, üzemi költség. Azt szeretném ezzel jelezni, vagy elmondani, hogy a gyártási költségek magasak. Tehát amikor előgyártott szerkezetet vásárolunk, akkor azt tudomásul kell venni, pláne ha egyedi gyártású szerkezetről van szó. Egyedi sablont fognak készíteni, hogy legyártsanak a mi kívánságunkra egy szerkezetet, ezt bizony meg kell fizetni, és ez nem olcsó. Tehát építészeti alkalmazásban, ha olyan speciális dolgokat csinálunk, ahol mondjuk ez a felületi minőség számít nekünk, akkor ezt azért elég búsásan kell megfizetni. Nem véletlen, hogy a látszóbeton szerkezeteknél azért a monolit szerkezetek e tekintetben olcsóbbak. Tehát azért valamilyen módon ennek az ár azért egy korlátot szab. Szállítási költség, viszonylag magasak a szállítási költségek. Speciális szállítójárművek kellenek hozzá a nagyméretű szerkezetekhez. Útvonalengedélyeket kell beszerezni, az útvonalengedélyeket pénzért adják, különböző kísérő autókat kell, ugye, hogy hosszú rakomány, speciális vontatmány. Van olyan, hogy különböző útlezárásokra van szükség, hogy a nagyobb méretű szerkezeteket tudjuk szállítani. Tehát a városi környezetben a nagyméretű elgyártott szerkezetek alkalmazásánál ez a szállítás, ez sajnos lehet egy korlát, ezt figyelembe kell venni. Beemelési, daruzási költségek. Nagyon komoly probléma. Említettem már, hogy a daruzásnál ugye felmerül az anyagmozgatás költsége. Egy monolit szerkezetnél egy típusú daruval, mondjuk leteszek egy toronydarút, megoldottam az egész történetet. Ha előgyártott szerkezetet alkalmazok, az előgyártott szerkezeteknél az emelési súly sokkal magasabb, mint a monolit szerkezet alkalmazásánál. Egy előgyártott panel, egy előgyártott födénpanel, vagy egy előgyártott lépcsőkar, egy előgyártott fal elem 3-4-5 tonna súlyú is lehet simán, ugye? Tehát itt van egy, vagy még annál nagyobb súlyak is lehetnek. Hogyha nagy távolságra akarok emelni, amivel a toronydarúval mondjuk egy konténeres betonozásnál, vagy a zsalút emelésénél ezt meg tudom oldani, az a darú nem fogja tudni beemelni az én előgyártott elemeimet. Tehát plusz egy darút ki kell vinnem azért, ami egy nagy teljesítményű darú, hogy az előgyártott elemeket emelgessem. Ez többletköltség, mert általában valamilyen darú mindig van a helyszínen. Akkor nem jelenik ez meg többletköltségként, vagy jelentős többletköltségként, ha az egész szerkezet építés során nincs daru, és csak akkor használok darut, mikor az előgyártott elemet emelem, akkor ugye ez a dolog kicsit árnyaltabb. De ha amúgy is van kint egy anyagmozgatásra egy daru, akkor bizony ezek mind-mind többletköltséget jelentenek. Nekünk volt például egy projektünk, csináltuk egy monolit vasbeton házat, és a monolit vasbeton háznál ki volt rakva egy toronydarú, és kitalálta az építető, hogy ő a lépcsőket, a lépcsőkarokat, aminek a zsaluzása mindig olyan kicsit macerásabb, ezeket előgyártott lépcsőkarokkal helyettesíti, és a monolit lépcsőházi tömbbe fölülről beemeli ezeket az előgyártott lépcsőkarokat. És ezért oda kellett vinni egy plusz darut. Durván 50-60%-a magasabb költség jött ki, mintha bezsalúzták volna és úgy bebetonozták volna. És ugye itt, mivel nem voltak speciális fesztávolságok, nem voltak speciális igények, aminél az előregyártásnak valami nagy hasznát vettük volna. Ez egy olyan mérnöki idézőjelben bravúr volt, ami hát súlyos milliókba került az adott építkezésen, de hát ott ez volt egy ilyen prezentáció, hogy lám, ezt is lehet, de ennek azért anyagi előnyét nem lehetett kimutatni a valóságban. Tehát ezzel kell foglalkozni, és ez nem egy kis tétel. Nincs zsaluzás állványozás, ugye ez a kompenzációt jelenti, de ez csak egy elvi kompenzáció, mert az üzemi előregyártás költségében benne van a zsaluzás. És az a zsaluzás drágább, mint egyébként a helyszíni zsaluzás általában. Tehát ugye nem csak a zsaluzásról beszélünk, magáról a gyártási folyamatról. És hát, hogy nincs betontranszport, ez valóban egy elvi felvetés, ugye nem kell a betont szállítani. Most ennek lehet jelentősége, mert ugye a betont honnan szállítom, értelemszerűen a betongyártó telephelyekről. Ha olyan építkezésről beszélünk, például egy autópálya mellett egy benzinkutat akarunk építeni, vagy valamilyen olyan épületet hozunk létre, aminek a környezetében nincsen betonkeverőtelep, akkor egy helyszíni betonkeverőtelep telepítése, működtetése, üzemeltetése, ha kis épületről van szó, ez rendkívül gazdaságtalan. Tehát olyankor mindenképpen számításba jöhet, hogy a beton szállítása nagy távolságról, ez egy csomó költséget jelenthet. Vagy sokszor technikailag megoldhatatlan. Nagyon hosszú ideig kell a betont szállítani, és nyilvánvalóan ez beleütközik egy korlátba. Akkor az előgyártott szerkezetek alkalmazása, most így mondom, kézenfekvővé válik, hiszen itt ez a betontranszport nem jelenik meg. Tehát nem csak a távolság miatt, hanem effektíve ugye a szállítási idő, ugye az alatt a beton esetleg megköt, lehet bele kötéslassítókat tenni, ugye forog a dob, tehát valamilyen módon biztosítja a beton egyenletes állapotát a keverés során. Tehát vannak erre mindenféle műszaki megoldások, de ezek korlátosak. Tehát egy bizonyos távolságnál ezek vagy nagyon költségesek, vagy egyáltalán nem lehet megoldani. Három képet vetítettem fel, az alsó az egy úgynevezett kérekpanel alkalmazása, ahol az a zsaluzatot helyettesítő vasbeton födémelemről van szó. A felső kép az egy vegyes szerkezetet mutat, amikor a vász szerkezet előgyártott vasbetonváz, azonban a falak, a kitöltő falak azok téglafalazatból készülnek. Itt a lenti kép pedig azt mutatja, hogy hát vannak itt például előgyártott vasbeton cölöpök, és hát mondjuk cölöpöt is lehet ebből készíteni. A következő fólia speciális elemekre utal, hogy milyen típusú elemek vannak még, ahol az előgyártott elemek szóba jöhetnek. Például az egyik az az áthidaló kérdése, ez jól ismert. Vízóraakna, ott a felső képen egy ilyen előgyártott vízóraaknát alkalmazunk, csak szeretném mondani, az építészeti terveken a helyszínrajzon fel kell tüntetni a vízóraaknának a kialakítását, helyét. Nagyon sokszor az önkormányzat kéri, hogy a tervezők adjanak be vízóraakna tervet. Na most ebből nem kell nagy tervezési készséggel rendelkezni, az internetről letölthetők az egyáltalán vízóraakna rajzai, azokat be lehet csatolni, és egy ilyen aknát lehet vásárolni a boltba, és a dolog megvan oldva. Egyébként meg a vízművek rendkívül hepciás, vagy háklis arra, hogy olyan szabvány szerinti vízóraaknák alakuljanak ki, amiket ők el tudnak fogadni. Kútgyűrűk, ugye, amikkel találkozunk, tartókonzolok, például villanypózna, kérekpanelek, ugye erre utalt az előző ábra, útburkolatok, ilyen különböző pallók, és hát itt egy nagyszerű építészeti alkotást látunk, a kerítés elemet, ahol egy viszonylag bonyolultabb kialakítású, hát most mindenki eldönti, hogy ez mennyire szeretné a saját családi házánál alkalmazni, de minden esetre ilyenek vannak, ennél jobbak meg rosszabbak is, és hát ennek is van piaca, tehát ezt azért meg szokták vásárolni, és ebből ezzel is számolni kell, hogy hát ilyen jellegű alkalmazások is az előgyártásnál előfordulnak. Egyet jól mutatnak ezek a képek, és erre akartam a figyelmet felhívni, hogy azért ma a nagyelemes, klasszikus nagyelemes építés mellett az előgyártott vasbeton szerkezetek piaca kiegészül ezekkel a kiselemes építésekkel. Tehát ez is a forgalom egy részét képviseli, és hát erre utalnak inkább ezek az ábrák. Tehát nem csak abba kell gondolkodni, hogy Tesco-t építünk, hát hanem abba is kell előgyártásnál gondolkodni, hogy mondjuk ilyen elemeket tudunk vásárolni, vagy ilyeneket is be tudunk építeni, vagy be tudunk tervezni. No, kérem szépen, itt most át kell, hogy váltsam a fóliát, mert ez egy nagyon nagyszerű ábra, de sajnos itt a színminta miatt ebből az égvilágon semmi nem látszik, de most akkor átváltottunk, nézet, diavetítés, visszamegyünk ehhez az ábrához. Ez egy klasszikus felépítése a többszintes előgyártott vászszerkezetnek. Tehát amikor ilyen vizsgakérdést húztok a szigorlaton, hogy többszintes előgyártott vasbeton szerkezetek építések technológiai, akkor erre az ábrára kell gondolni. Miről beszélünk? Alapozás, kehely alap, jól mutatja az alsósor, vasbeton pillérek, jól mutatja ugye az oszlopsor, vasbeton gerenda, teljesen jól mutatja a gerendázatot az ábra, és vasbeton födém elem, itt egy pallós, egy födémpallós kialakításról van szó, vasbeton lépcső, ugye a hátsó lépcsőházi blokkban. Ezt kiegészítheti még alapvetően két kategória, a homlokzati vasbeton panel, tehát a homlokzati vasbeton panel burkolatok, őszintén szóval ezek kimentek a divatból. Tehát ma homlokzaton vasbeton panelt nem nagyon alkalmazunk. A lábazat az egyetlen egy pozíció, ahol a homlokzati vasbeton panel idézőjelben, mint lábazati elem megmaradt. Ugye ez a klasszikus ábra, ugye pillér, kehely alap, és ide egy vasbeton lábazati panel valahogyan bekerül, és ez egy nyers beton felület, és innentől kezdve fölfelé készül a burkolat. Ma a monolit vasbeton vázas épületeknek a homlokzat burkolata általában micsoda? Miből készül? Ha jártatok, biztos bevásárlóközpontba. Szendvicspanelből. Így van. Tehát fémlemez, kívül-belül fémlemezzel kérgesített, poliuretán habbetétes szendvicspanelből. Ezek előgyártott szendvicspanelemek. Vagy pedig ezt monolitikusan hozzák létre, helyszínépítésen van egy belső lemezkéreg, betesznek egy hőszigetelést egy távtartóval, és van egy külső lemezkéreg, a C-variáció pedig a falazott kitöltőfal alkalmazása, vakolattal, burkolattal, ugye erre mutattam már képet. Tehát klasszikusan alul elvileg a vasbeton lábazati elem az még szokásos, és van még egy, ami szokásos, a felső attika vonalánál szintén a monolit, vagy az előgyártott vasbeton elemek alkalmazása, amire a szigetelést fel lehet hajtani a fóliabádok szegéllyel. Tehát alul és fölül egy ilyen plusz elem az általában még szokott szerepelni. A következő órán, a 45 percben úgyis lesz erről szó. Az előző képen egy csontvázat láttunk egy épületről, ami egy klasszikus, többszintes, előgyártott vasbeton szerkezetű épület volt. Ez pedig egy ugyanaz a csontváz egy fotón, tehát tulajdonképpen a valóságban. Igazándiból nagyon sok váratlan elemet nem tartalmaz. Ami a képen két tanulságos rész van, amire érdemes a figyelmet felhívni. Az egyik, amit ugye már említettünk, hogy a homlokzati megoldásoknál elsősorban a fémlemez, szendvicspanel burkolatok vagy kialakítások a meghatározóak ma már. És itt látszik, hogy ezek a fém lemezek, szendvicspanel konstrukciók milyen módon csatlakoznak a vasbeton szerkezethez. Tehát itt a kapcsolati részeket is már láthatjuk a képen. Ugye a képen az látszik, hogy a vasbeton szerkezeten lényegében nincsen kialakítva előzetesen ilyen fogadó saru vagy elem. Igazándiból a vasbeton szerkezetnek a konzol vagy egyéb kialakítása csak a fő vasbeton elemek fogadásra alkalmas. Egyszerűen utólagosan egy dübeles technológiával, rögzítés technikával felcsavarozzuk, felrögzítjük ezeket az elemeket. És tehát ugye ez az oldalt jól látszik, hogy ez egy helyszíni, ottani megoldás, és ez ugyanígy igaz a nyilászárokra, ugye ott fönt lehet látni, hogy a nyilászárok vászszerkezete is utólag van beépítve. Említettem, hogy ott fönt ugye lehet egy attika elem, ugye hát ott valamelyest látszik, hogy ott a felső gerendánál van egy ilyen attika jellegű magasítás, és jól mutatja a kép, hogy egy könnyű szerkezetes lemezfedés készült ugye ott a jobb oldali fedetetős részen, tehát valamilyen trapézlemezes megoldás, az attikánál egy többlethőszigeteléssel is értelemszerűen a trapézlemezen is általában valamilyen hőszigetelést alkalmazunk. Ezek a hőszigetelések jellemzően polisztirohab alapanyagú hőszigetelések, amik lejtésbe vannak vágva, erre majd lesz egy kép, ami ezt az ábrát jobban megérti, és hát itt van egy külső állványozás, és ez egy szerelt jelleg. Igazándiból ez a előgyártott vasbeton épületnél, amikor ilyesmi fizimiskát látunk, akkor erre kell gondolni, hogy jellemzően egy ilyen mögöttes tartalom van. Nézzünk néhány szerkezet és technológiai kapcsolatára utaló ábrát és fontos megjegyzést. Az egyik a méret. Ugye a méretről már több szó esett. Itt a jobb oldali ábrán különböző oszlop kialakítások vannak. Az oszlop kialakítások azt mutatják, hogy egy, két, három szintig általában egy összefüggő oszlopot alkalmazunk. Három szint fölött az oszlopokat toldani kell. Ez az egyöltött szerkezeteknél lehetséges, de ritkán alkalmazzák. Tehát igazándiból az egy-két szintig, esetleg három szintig, amíg egy oszlopot tudunk alkalmazni, addig vannak főként a szerkezetekben, hogy így mondjam, vagy addig szívesebben alkalmazzák a szerkezeteket. Az oldalsó fesztávoknál ott nem biztos, hogy látszik, ott olyan 25-26 méterig tudunk elmenni, tehát 25-26 méteres fesztávig tudunk általában ezekkel a gerendákkal operálni. Rövid főtartós rendszernél szintén a födémpanelek körülbelül a 24 méterig normál technológiával elérhetők, és itt pedig az alsó ábra az elem kapcsolatokra utal. Ugye azt látjuk, hogy általában a vasbeton oszlopból valamilyen acél, csavar, tüskék állnak ki, ami összekapcsolódik a gerendával, vagy pallóval, vagy bármivel, és igazándiból hát ilyen csavarosnak tűnő, csavaros jellegű kötések vannak, de igazándiból ezek csak a stabilizációt biztosítják, hogy az elemek nem mozduljanak el, az erő átadás az csuklós kapcsolat jelleggel biztosított, tehát erőgyártott szerkezetnél befogott kapcsolatok igazán csak az alapszerkezetnél vannak, közbenső toldásoknál, vagy pillérgerenda kapcsolatoknál csuklós jellegűek a kapcsolatok, és ezek a csavarozások, ezek igazán csak az elemek rögzítését biztosítják, ezek komoly erőátadásra nem alkalmasak. Az erőátadás az általában ugye az nyomó erőként történik, tehát egyik rátámaszkodik egyik elem a másikra. Általában úgy vannak a felfekvések kialakítva, hogy ezek a feltámaszkodások, ezek jók legyenek, tehát idézőjelben viszonylag nagy erőt lehessen átadni. Nagyon gyakran előfordul, hogy ezekben a feltámaszkodási pontokban, kapcsolati pontokban valamilyen neoprém szalaggal, vagy gumiszalaggal, vagy valamilyen alátét acél lapkával próbáljuk a hibákat kikorrigálni, akkor ezek is ott megjelennek. Lehet az alsó ábra ezt most nem tartalmazza, ott igazán csak egy ilyen elvi séma van, hogy hát valamilyen módon ezeket egymásra építjük. Anyagminőségről már volt szó, és hát az elem kapcsolatok itt az alsó ábrán jól mutatnak. Dilatáció kérdésével érdemes még foglalkozni. Az elgyártott szerkezeteknél, mivel jellemzően csuklós kapcsolatok vannak, ezért a dilatáció kérdése az egy picit könnyebben megoldható probléma, mint hogyha sarokmerev kapcsolatok esetében kellene ugye dilatációról gondoskodni. Tehát azt lehet mondani, hogy itt az elemeknek azért valamilyen mozgása eleve biztosított, tehát a dilatáció nem annyira bonyolult megoldást kíván, mint mondjuk, hogyha ténylegesen befogott jellegű kapcsolatban gondolkodnak. Azt azért szeretném mondani, hogy ennek a csuklós kialakításnak, hogy az erőgyártott szerkezetek jellemzően csuklósak, ennek azért van néhány árnyoldala. Az egyik árnyoldala, hogy a tartók, azok általában az oszlopok, ugye gyakorlatilag L0-al futnak teljes magasságban, tehát magyarul mondva a kihajlási hossz, az a maximumra adódik szinte. Az alsó kehelybefogás valamit ezen javít, de igazándiból arra kell kalkulálni, hogy jellemzően az oszlop magasság egyben a kihajlási hosszt is jelenti. Tehát ebből adódóan az oszlopoknál, nagy magasságú karcsoszlopoknál ez egy probléma. A másik, hogy a gerendáknál, pallóknál szintén kéttámaszú tartóként kell értelmezni a szerkezeteket, ugye a csuklós kapcsolat miatt, és ez a kéttámaszúság bizonyos alkalmazási korlátokat, méretkorlátokat, vasalási igényeket azért jelent. Tehát, hogyha most nagyon-nagyon szigorúan akarok lenni, akkor azt lehet mondani, hogy ezek valamelyes veszteségtényezők. Tehát a monolit szerkezeteknél, a sarokmerev kapcsolatokkal ezek a problémák kiküszöbölhetők, ott ugye sikerül ebből a negatív nyomaték alkalmazásával előnyre szerteni. Ez az erőgyártott szerkezeteknél jóval nehezebben megoldható, érdemben nagyon nehéz ilyen kialakításokat standardben alkalmazni. Voltak erre próbálkozások, stb. Vannak jó példák is, de jellemzően ezzel nem tudunk számolni. Egy olyan példát hadd mondjak, ami talán életközelibb. Ugye ez a klasszikus elgerendás födém. Akkor elmentek egy épületbe, fölnéztek a mennyezetre, nagy biztonsággal el tudjátok dönteni, hogy ez egy gerendás jellegű födém, vagy monolit födém. Egyszerűen azért, mert a gerendás jellegű födémnél a gerendáknál egy repedési vonal megjelenik. Kirepednek a gerendáknál, födémpallók csatlakozásánál a mennyezetek kirepednek, a vakolatokban repedések keletkeznek. Ha csak nem valamilyen hálóerősítése, vagy olyan speciális álmennyezettel vonták be. Most ez abból adódik, hogy ugye mivel csuklós a kapcsolat, ezért ugye a nyomaték görbénél nagy a lehajlás középen. És a monolit szerkezeteknél ezt tudjuk korrigálni, vagy erre van lehetőség korrigálni. Tehát ilyen jellegű, tehát esztétikai problémákat is ez felvethet. Nyilván egy Tesco áruházban ez nem kérdés. Tehát fölnézzük a mennyezetre, senki nem fogja vizsgálni, hogy a csuklós kapcsolatban adódó lehajlások milyen problémákat jelentenek. Tehát ennyit az elem kapcsolatokról. És hát ugye egy nagyon fontos megjegyzés, hogy látszó kapcsolatok vannak. Hát ezek bizony látszódnak, tehát azért ezt vizuálisan ezeket lehet látni. Hát valaki azt mondja, hogy ezek szépek, hát van, aki azt mondja, hogy ezek nem olyan nagy élmény ezeket nézni, főleg amikor ilyen konzolok lógnak ki a szerkezetekből, és a konzolokra ülnek rá a gerendák. Tehát az építészek szeretik a sík felületeket, vagy az ilyen nagyon korrekt kapcsolatokat. Hát bizony itt mindenféle dudorodások vannak, ami ugye az elemeket egymáshoz kapcsolja. Ebbe lehet próbálkozni, hogy rejtett, vagy kevésbé rejtett, de hát figyelembe kell venni, hogy bizony ezek látszódnak. Én azt gondolom, nem olyan nagy probléma. Itt az ábra egy elgerendás födém esetében, egy előidatos vasbetongerendás födém esetében mutatja a koszorú kialakításának a problematikáját. Igazándiból a felső soron látszik, ugyanez a csuklós kapcsolatnak a problémája, hogy ugye ahhoz, hogy ez a csuklós kapcsolat minél inkább befogott jellegű tudjon lenni, tehát minél inkább a sarokmerek kapcsolatra hasonlítson, ott ugye a koszorúval történő vasalásnál a felső vas felé egy ferde kengyel ki van engedve. Tehát ugye ez próbálja ezt a problémát a helyszíni kivitelezésbe megoldani. A középső falcsatlakozásnál ugye ez nem látszik, vagy hát ott ezt a megoldást nem alkalmazzák. A kérdés az, hogy hát ugye nyilvánvaló mindenkiben logikusan fölmerül a kérdés, hogy miért nincs alul is beton húsa ennek az előgyártott gerendás födémnek, hiszen hogyha alul is lenne beton húsa, akkor nem kéne ugye ezzel küzdeni, ezzel problémázni, hiszen akkor értelemszerűen ugye egy alsó-felső beton hús esetében a kengyelezés könnyedén elkészíthető. Miért nincs ez az alsó betonhús? Mit gondoltok? Van erre ötlet? Egyszerű józan paraszti ész, helyszíni kivitelezés, ott vagyunk. És azt mondjuk a mesternek, hogy miért nincs ez az alsó hús? Miért nincs? Tessék? Hát be lehet önteni a betont alá, utólag nem, akkor, hogyha az egészet megemelem a levegőbe. Tehát ahhoz, hogy én ilyet csináljak, az egész födém szerkezetet a levegőbe egy alátámasztó állványzaton be kell emelni. Érthető a dolog. Tehát kell építenem körbe egy alátámasztó állványzatot, rá kell építenem egy több tonnányi előgyártott vasbeton födém szerkezetet, csak azért, hogy a gerenda alá a betonacélt be tudjam fűzni és be tudjam betonozni. Hát azért ezt el lehet gondolni, hogy ennek van költség, idő és egyéb igénye. Persze, korrektebb a kapcsolat, de ez nem ingyen adják. Tehát ezért a valóságban nagyon gyakran ugye az a megoldás, hogy hát a fal tetejére ültessük fel a gerendát, értelemszerűen közvetlenül, akkor viszont ugye ez a probléma megjelenik, na hát erre mutatja ez az ábra a igazándiból egy ilyen javaslatot, vagy egy ilyen megoldást, és hát azokat a bekötő vasakat is ábrázolja, amit a gerendák és a bélésedemek közé kell tenni, amik tovább ezt a merevséget fokozzák. Egyetlen egyet kell tudni, hogy a falsík tetején ül a gerenda, akkor ezekkel fel kell foglalkozni ezzel a problémával, és nyilvánvalóan ezeket a mérnöki megoldásokat figyelembe kell venni. No, tervezői adatszolgáltatás, kitűzés, mit várnak tőletek, vagy mit vár a kivitelező a tervezőtől? A jobboldali ábra nagyon jól mutatja, hogy a vasbeton szerkezeteknél a kitűzés és a vasbeton szerkezeteknek a méret kérdésében a meghatározó az indulási pont. Egy kicsit leginkább a síkra csiszolt téglára tudom hasonlítani a jelenséget, akkor az első sort lerakom, vagy jól, vagy rosszul, és onnantól kezdve eldőlt a dolog. Hát itt is így van, hogy amikor a kehely alapot elhelyezem, a dolog nagyjából eltölt, mert az utána a korrekciós lehetőségek minimálisak. Nagyon kicsi a beavatkozási lehetőség, hiszen az elemek le vannak gyártva a gyárba, hozzák ki folyamatosan, elején elrontottam, nem tudok utána már nagyon korrigálni rajta, sem méretben, sem kapcsolatban. Tehát az első, a legfontosabb a kehely alap elhelyezése, a felső ábra mutatja, hogy a kehely alapok alatt készül egy szerelő beton. A szerelő beton általában egy szintezett szerkezet. Ezen a szerelő betonon kijelöljük a tengely keresztet, az a zöld vonal jelöli, látható az a zöld vonal, fel van a betonra rajzolva, egy kereszt, egy zöld kereszt, tehát egy nagy zöld kereszt, ami tulajdonképpen a pillér tengelyt pozícionálja. Most, hogy a nagy zöld kereszt milyen módon látható, milyen módon mérhető össze a kehely alappal, nagyon egyszerű, a kehely alapra is fel van rajzolva a kehely alapnak a tengelye a kívülről, és egyszerűen csak össze kell nézni a vonalat, hogy a nagy zöld kereszthez kapcsolódjon a kehely alapon feljelölt szintén tengelyvonal. Tehát ezzel a kehelynek a kétdimenziós, tehát az oldal kétdimenziós síkbeli beállítását tudjuk biztosítani. Most vannak olyan esetek, amikor az alsó kehely, ott az az alsó ábra mutatja, ez egy nagyon korszerű kapcsolat. Az alsó ábra azt mutatja, hogy van, amikor nem kehelyre helyezzük el az indulószlopot, hanem egy beton tömbre, amiben egy csavar, négy csavar áll ki, és az oszlop erre a négy csavarra fog rácsatlakozni, akkor értelemszerűen ezt a tömböt helyezzük el abban a pozícióban, síkban, két irányban, két dimenzióban, hogy az megfelelő helyre kerüljön. Hát könnyű elképzelni egy olyan alsó ábránál, hogy utána ezen nem tudok változtatni. Tehát ezt egyszer oda bebetonoztam, akkor azon a pillér ott fog állni. Tehát ez nem úgy van, hogy majd egy centivel arrébb rakom, mert ez fizikai képtelenség. Tehát itt a felső kehelynél van mozgási lehetőség, az ilyen jellegű kapcsolatnál semmilyen mozgási lehetőség nincsen. Tehát ez nagyon fontos, ez egy kulcsfontosságú motívum, hogy itt mi a helyzet. Mit gondoltok, hogy ott a felső ábránál, ugye látjuk, hogy ez a kehely nyak el van emelve a szerelő betontól, és ott van durva egy 20-30 cm-es rés, ahol ebből a kehely nyakból kiállnak ezek a betonacéltüskék, vagy ilyen túlnyúlások, toldások, és ott látszik a felső ábra mellette, amikor erre már a talp szerelő vas is elkészült, tehát a vas szerelés elkészül a talpnak, a mögötte levő ábra azt mondhatjuk, hogy be is van betonozva. Érthető? Tehát a kehely alap ma már, ugye régen a kehely alap az egy nagy valami volt, így nézett ki a régi kehely alap, ehelyett ma már a korszerűbb, vagy a jobb alkalmazások elsősorban azt mondják, hogy a kehely nyak az, ami meghatározó, és az alatt egy monolitikus jellegű tömböt építek ki, vagy akár egy nagy cölöp alapnak a cölöp fejét, és így tovább, és így tovább. Tehát ez az ábra mind a három fázisát jól mutatja ennek a dolognak. Az alsóról pedig ugye beszéltem. Most mi a helyzet a magassági beállítással? Mert ugye erről beszélgettünk, hogy akkor ez viszintesen értjük, és akkor mi van magassági beállítással? Kérem szépen, a magassági beállítás nagyon egyszerű. Ennél a kehelynél általában itt a kehely nyak alatt itt van egy magassági szintbeállító csavar. Magassági szintbeállító csavar. Az, amikor ráteszem az aljzatra a szerelővetóra, akkor ezekkel a csavarokkal lehet állítani ennek a magasságát. És ezzel tudom a kehelynek a felső szintjét beállítani, a kehelynek a felső szintjét a kellő magasságban. Ilyen esetben, amikor nem kehelynyakról beszélünk, hanem alul tömör, akkor ebbe a résbe szintbeállító lapkákat, szintbeállító acél lapkákat lehet behelyezni, és a magassági szintet ezzel lehet kikorrigálni. Ugye hát értelemszerűen nem biztos, hogy az a szerelőbeton teljesen vízszintes, tehát szükség van a magassági korrekcióra. Ezekkel a lapkákkal tudjuk a beállítást. Mit gondoltok? Honnan tudjuk, hogy ezek a lapkák kellő magasságba kerültek-e? Van erre ötlet? Tehát kint vagytok a helyszínen, és azt a nagyszerű feladatot kapjátok, nézzétek meg, hogy ezek a lapkák jó helyen vannak-e. Nem vannak egy lyukba. Ahogy tudjátok ezeket megnézni? Van ötlet? Kisasszonyom, van ötlet? Hogy ezt hogy lehetne jó megnézni? Érthető, hát oldalra nem látom, mert benn van a lyukba. Tessék? Hát azt is lehetne, de ugye az azt feltételezni, hogy minden kehelynél a nyak az egyenlően milliméter pontosan van gyártva. Azért valójában őszintén ebbe azért annyira nem bíznék. A dolog nagyon egyszerű, beleállítanak egy szintezőrudat, és leolvassák a számokat, ugye értem szerint. És annyi lapkát tesznek bele, mint a kívánt leolvasási szám ki nem jön. És akkor egy helyen van egy szintezőműsz, és körbe lehet nézni, és addig pakolják a lapkákat, mint mindenhol a szintezőrud azt az értéket mutatja, érthető. És akkor megvan a magassági beállítás. Másik esetben pont ugyanígy történik. Tehát, csak nem kell idézőjelbe ezek a lapkákkal belül foglalkozni, mert a szintbeállító csavarra korrigálható. Tehát a lényeg az, hogy a kehely alapnál, akár kehelynyakról van szó, akár kehely alapról van szó, vagy bármilyen kombinációjáról, ezeknek a beállítása kulcsfontosság az ő szempontjával. Amikor ez megvan, akkor a kehely alap a fogadó hely, oda a pillért be kell tenni. Most, hogyha egy ilyen szituációról beszélünk, akkor általában fölülnézetben rajzolva, kijelöljük azt a tengelykeresztet a kehelynyak tetején, ami igazán a pillér fogadásánál alkalmas, értelemszerűen a pillér oldalán, ugye ebbe belekerül a pillér, itt van egy hézag, a pillér oldalán a tengely szintén fel van rajzolva, és egyszerűen össze kell csak állítani, tehát össze kell nézni, hogy tengely a tengelyhez kapcsolódjon, ez nem túl bonyolult művelet, és abban a pillanatban, hogy a pillér jó helyre kerül. Itt van egy ideiglenes ékelés, és ennek az ideiglenes éknek a beverésével, ez négy oldalról ideiglenesen kiékeljük, ezeknek az ékeknek a mozgatásával lehetőség van a pillért mozgatni bizonyos korlátokon belül. Itt már csak centiméter léptékben beszélgetünk, tehát 8 centit nem tudunk rajta már mozgatni, néhány millimétert, esetleg néhány centimétert tudunk mozgatni. Tehát a pilléreknél, ez a pillérek kitűzésénél van ilyen, hogy pillér kitűzés, de ez már nagyon pici mozgásteret ad, és ez a kehely alaphoz történő kitűzést jelenti. Magassági beállításról, a lapkáról ugye beszéltem. Dilatációk helye, pillértolás, gerendatoldás, hogyha esetleg van ilyen, akkor értem, szóval azt is meg kell határozni, hogy a gerenda mettől meddig gerenda, és honnantól jön a következő gerenda, vagy pedig ugye a pilléreknél milyen szintmagasságnál vannak a toldások. A pillértoldások azok nagyon hasonlítanak például arra az alsó kapcsolatra, tehát nagyon gyakran az, hogy előgyártott pillér tetején kilóg négy csavar, ráteszem a másik pillért és összecsavarozom, vagy kibetonozom valamilyen módon ezeket a kapcsolatokat, de elsősorban ezek csuklós jellegű kapcsolatok, de hát a pillértoldás ábrája az ott az alsó ábrához hasonló jelleget kell elképzelni. Menjünk tovább, technológiai sorrend. Az első lépés az értelemszerűen az alapozás. Az előző ábra jól mutatta, hogy az alapozás, az gyakorlatilag van egy sík terület, eltoltam a földet, a földnél tulajdonképpen van egy földmunka, ami a földmunka egy szerelő beton szintjén jelenik meg, tehát gyakorlatilag a terepnél a felső 20-30-50-60 centit azt leszedem, kialakítok egy szerelőbetont, és ezen a szerelőbetonon fogom majd a kehely alapokat elhelyezni. Ugye, ha amikor azt feltételezzük, hogy valamikor majd itt lesz a padlószint, és ehhez a padlószinthez képest kapcsolódik majd az eredeti terepsík, akkor nekünk ezt a terven úgy kell megrajzolni, hogy annyival kerül lejjebb, ami nyilván a kehely alapot el kell helyezni, alatta el kell férni ennek a tömbnek, el kell férni a szerelőbetona, tehát ebből ez a földmunka mélység kialakul. Tehát magyarul mondva a padlószint és a terepszint csatlakozásának a viszonyából lehet kikövetkeztetni az előgyártott méretek rendszer koordináció alapján, hogy hol is lesz ez az első munkaszint, amit kialakítunk. Szerelőbeton kész. Ez a legelső fázis. Nyilván előfordulhat, ugye pontalapokról van szó, hogy ezt csak a pontalapok helyén csinálom meg, nem kell az egész 10 000 vagy 100 000 négyzetméter csarnok helyén elvinni az összes földet. Tehát nyilvánvalóan ott csak akkor helyenként viszem el, de hát ez mindenképpen így indul. Utána történik a pillérek felállítása. Ugye ott az alsó ábra egy naplementében darúval állítják a pillért. Nagyon romantikus kép, igazándiból a pillérek állítása az egy folyamatos, egységes technológiai fázis, általában az összes pillért fölállítjuk. Tehát nem pillér gerenda, és akkor amennyi pillérünk van, azt mindet megpróbáljuk talpra tenni. A pillérnél van egy ideiglenes merevítés, az ideiglenes merevítésnek az egyik részéről már beszéltem, amikor is a kehelybe ideiglenesen rögzítjük a pillért, ez kvázi lehet egyfajta merevítés, aztán nyilvánvaló itt kibetonozásra kerül. A másik merevítési kérdés, amikor a pillért a másik pillérhez merevítem össze, tehát a pillérállások között is lehetséges egy ideiglenes merevítés, ezek általában acél szerkezetből vannak, tehát egy ilyen Andráskereszt jellegű merevítések vannak. Ezek főként akkor érdekesek, amikor már nem csak a pillérek állnak, mert nyilván a pillérek szabadon állnak, egymáshoz nem fogom összekapcsolni, amikor a pilléreket már a gerendával is összekapcsoltam, és már a fölémet is csinálnám, akkor elképzelhető, hogy a kehely alapoknak a csuklós vagy a befogott megfogása még nem teljesen stabil. Tehát előfordulhat, hogy esetleg az épület oldalra el tud dőlni, ugye, a szerelés közben, akkor egy ilyen antáskereszt merevítések ezt javítják, vagy ezt tudják megakadályozni. Tehát ez ilyen jellegű merevítések is előfordulhatnak a szerkezetépítésnél. Amikor ilyet nem látunk, az azt jelenti, hogy nagyon bízunk abba, hogy a befogott kapcsolatok az alapnál jól működnek, és hát értem szerint, akkor ilyeneket nem alkalmaznak, vagy csak ritkán alkalmaznak. Végleges merevítés, az épületben nyilvánvaló, hogy valahol vannak merevítő falak, és a végleges merevítés, amikor ezek a merevítő falak majd megépülnek. Ezek lehetnek előgyártott szerkezetből, lehetnek szerelt megoldás, például egy ilyen véglegesen elhelyezett Andráskereszt, lehetnek monolit kibetonozások, lehetnek esetleg kifalazások, ami kimondottan erre készülő kifalazások. Tehát sokféle műszaki megoldás van, de azt tudni kell, hogy a végleges merevítések azok inkább később készülnek el, tehát szerelés elején, amikor pillereket állítjuk, akkor ezek többnyire még nem állnak rendelkezésre. Gerenda elhelyezése, ugye itt egy klasszikus gerenda elhelyezést látunk. A gerenda elhelyezésénél az általános megoldás, hogy darabonként a pillér állásokra sorba menve elhelyezzük a gerendát. Tehát ott látszik, hogy indulunk valamelyik irányba, és hát akkor ugye mindig elkészül a gerenda. Igazándiból a rövid főtartós rendszer, tudjátok mi a rövid főtartós rendszer? Ugye a rövid főtartós rendszer, amikor itt vannak a pillérállások, ugye ezt láttuk most, ezt láttuk az ábrán, és a rövid főtartós rendszer, amikor itt vannak a gerendák, és gyakorlatilag a födémen egy födémpallú lefedés készül. P-panel, T-panel, födémpallú. Van valakinek ötlete, hogy ma ilyen rövid főtartós rendszert látunk inkább a csarnokoknál, vagy a másikat látjuk, azt, ami ott az ábrán van? Na, ötlet. Jártatok, nem szoktatok fölfelé nézni a Tesco áruházba? Osamba így fölfelé? Nem tudom. Na, ki szavaz a rövid főtartós rendszer mellett? 3. Ti az előgyártás pártiak vagytok, ti a 60-as, 70-es években kapnátok a kitüntetéseket. Ma jellemzően már nem alkalmazunk a rövid főtartós rendszert. Mit gondoltok miért? Mert a rövid főtartós rendszernél, ugye az a lényeg, hogy ezek a pillérállásokat széthúzom, itt van a főtartó, és a lefedés nagy fesztávolságú. A nagy fesztávolságú lefedés, ez egy tipikus előre gyártott szerkezetre utaló lefedés. Érthető, hát lefedek 24 méteres fesztávot. P-panel, T-panel. Nagy darukkal, cipelem a több tonnás elemet, és ontom az ipari termelést. Szerintetek a bevásárlóközpont már erről szól? Építőipari aranybánya? Hát nem, egyáltalán nem. Tehát ugye, Ehhez a nagy fesztávolság lefedéshez kell gyártani szerkezeteket. Ezt ma nem szereti senki se, mert pénzbe kerül. Ugye? És akkor mi van? Akkor van az az ábra, az. És az miért jó az, idézőjelben jó, hát most ugye miért szeretik jobban, akkor így fogalmazok. Ugye azért, mert amíg ez 6 méter körül van a pillérállás, addig értelemszerűen ez a rövid fesztávon fogom lefedni. Érthető? Rövid fesztávon. Most ezen a rövid fesztávon trappézlemezzel megoldom, magasított bordás acéllemezekkel. Most ez sokkal olcsóbb, mint pípaneleket szállítani az országba ide-oda. Tehát ez egy jóval kedvezőbb gazdasági konstellációt hoz létre összességében. Egyszerűen gyorsan szeret, nem kell annyi gép hozzá, nem kell nagy elemeket gyártani, szállítani. Tehát ez hozza, hogy ma a rövid főtartós rendszer. Nagyon sokáig ez jól működött, és szerették, de azért ma már ezeket ritkábban alkalmazzák. Na hát ez a gerenda elhelyezésről van, és inkább néhány óriás gerendát kicipelek, mint nagyon sok födémpallót leegyszerűsítve. Födémelemek elhelyezése, úgy itt a rövid főtartós rendszernél a födémpalló, vagy pedig könnyű szerkezetes fedés, ugye a másik megszokott rendszer esetében. Néhány fontos kiegészítés szállítóeszközök, ugye nem nehéz elképzelni, hogy azért ezek speciális szállítóeszközöket igényelnek. A szállítóeszközökre néhány elemet tudunk föltenni. Azokból a gerendákból egy-kettő gerendát tudunk leszállítani. Tehát azért itt van egy szállítóeszköz igény, nagyméretű szerkezeteket csak speciális eszközökkel tudunk szállítani, néhány darabos kiszerelésbe, pilléreknél 10-15 méter hosszú, vagy 12 méter hosszú pilléreket, tehát nyilvánvaló nem tudunk százasával kiszállítani. Tehát bizony itt vannak egy ilyen szállítási eszközigény, szállítási időigény, többször kell fordulni, ezeket meg kell szervezni. Tárolóhelyigény, ugye erről is beszéltem, ha nem tudom rögtön beépíteni az építés helyszínén, gondoskodni kell az építés helyszínen a tárolásról. Ugye klasszikus organizációs feladat szokott lenni a vizsgán, szoktak kérdezni tőletek, hogy pillérváz szerelésnél hol vannak a tárolóhelyek. Hát értelemszerűen a pillér közelébe van a pillér tárolóhelye, értelemszerűen. Tehát a pilléreket a pillér beépítés helyén tárolom, nem tároló raktárba 25 méterrel arrébb. Mert az autódarúba el se tudok odáig érni, fölbillenk az autódarú, föl se tudom onnan emelni. Tehát ha már meghoztam, akkor azt a beépítés helyének környezetébe tárolom. A gerendáknál általában ilyen nagyméretű gerendákat nem tárolunk, hanem rögtön be is építjük, amikor meghozták a trélerrel. Födénpallókat szintén a beépítés közvetlen környezetébe tároljuk. Tehát ha ilyen feladatot kaptok, akkor azt kell figyelembe venni, hogy ezeket ott a közelbe tároljuk. Egyetlen egy segítség, vagy ebből nem lesz sok. Tehát néhány darab van, néhány darab biztosan el fog férni. Mert senki ne rajzoljon ott, hogy rakodó depónia, és akkor az valahol a telek végében is ott vannak ezek a 5-10 tonnás elemek. Tehát nyilvánvaló az nem így működik. A tárolóhelyek kérdése, emelési segédszerkezetek. Az emelési segédszerkezeteknek az alapkérdését az mondja, hogy ezeket a nagyméretű szerkezeteket arra a végleges statikai terhelésre méretezik, hogy végleges állapotában ezek hogy fognak viselkedni. Nyilvánvaló egy oszlop arra van méretezve, hogy ez majd, amikor függőleges teherviselést kap, akkor ennek megfeleljen. Na most a szállítás és tárolás közben, értem szerint nem függőlegesen tároljuk, viszintesen tároljuk, viszintesen szállítjuk az oszlopokat, alátámasztjuk, és hát ebből a lehajlásból adódóan, vagy ugye viszintes fektetésből adódóan olyan terhek jelennek meg, amik a végleges igénybevétel nincsenek. Most az oszlopokat ezekre szokták méretezni, félreértés ne essék, tehát a szállításnál, tárolásnál és az emelésnél is, tehát amikor egy ilyen oszlopot be kell emelni, és azt mondjuk, hogy hát kérem szépen, majd megfogom a végén, beakasztok egy kampót, és akkor szépen ezt így fölállítom az oszlopot, akkor nyilvánvaló, itt ugye olyan statikai igénybevételek keletkeznek, a súlyából adódóan nem szeretnek ezek a szerkezetek. Most ahhoz, hogy ebből ne legyen károsodás, különböző emelési segédszerkezeteket, himbákat fogunk alkalmazni. Például az oszlopban itt van egy lyuk, és akkor ide fel van rakva egy emelő himba. Ez az emelő himba, ez tulajdonképpen egy ilyen U-alakú acél szerkezet, amiben van egy vas, itt a végén van a megfogási pont, ez van ide áttolva, és ez az arány, mondjuk lehet 1/4, 3/4, vagy 1/3, 2/3, attól függ, ugye milyen hosszú az oszlop, mert nyilvánvalóan a himba is olyan hosszú, hogy ez ide be tudjon menni, és értelemszerűen ez a himba egy jobb teherelosztást ad, és azzal tudom emelni. Most értelemszerűen egy ilyen óriási nagy gerendát, hát ez se itt középen megfogom, hát otthon a játék a darunál persze, itt a fiam ide beakasztja, és akkor rakja arrébb, de hát ugye nyilvánvaló itt nem itt fogom meg, mert hát akkor billeg, kibillen az egyensúlyából, itt a szerencsétlen dolgozott agyonüti, tehát ez nem működik. Ugye ha meg itt fognám meg a két végén, akkor ugye egyrészt ebből egy óriási viszintes erő keletkezik, ami egy hajlítási igénybevételt fog majd eredményezni ezen a függőlegesen karcsú gerendán, akkor ez is problematikus, óriási kötélerőket kell, ugye, tehát így oldalról tartani, mert sokkal nehezebb, mint így függőlegesen. Tehát ez megint azt jelenti, hogy hát bizony, akkor ezen is vannak olyan megfogási pontok, vagy olyan emelési segédszerkezetek, egy nagy acéltartó, amiről függőlegesen ezeket a megfogási pontokat el tudom érni, ami a statikailag kiegyensúlyozottabb igénybevételt eredményezi emelés közben. Tehát ezek léteznek, amikor nagy szerkezetek emeléséről van szó, aki elvállalja a szerkezet emelését, az ezt tudja, ő fogja magával hozni, és akkor ezeket a szerkezeteket föl fogja szerelni. Ez megint pénzbe kerül, hát értem szerint össze kell szerelni, ki kell bontani, és így tovább, és így tovább. És tudjatok róla, hogy vannak emelési segédszerkezetek, amik elügyeltett szerkezeteknél hát szükségesek. A legegyszerűbb ilyen emelési segédszerkezet az a kötél hímba. Ugye biztos láttatok már födénpanel emelést. Négy kötél lóg róla, függőlegesen emelem, és akkor egy kötél hím, ez úgy hívja kötél hímba például. Hát ez egy rendkívül egyszerű, primitív emelési segédszerkezet hímba. Jó, hát nagyjából ezekre kell itt gondolni, ami itt még fontos lehet. Néhány kép. Ugye az első kép jól mutatja, amikor az első fázisban ugye összes pillért felállítottuk. Tehát ez jól mutatja. A második kép, a felső kép mutatja kész állapotban a vasbeton csarnok szerkezetet. Ugye látjuk a főtartók rendszerét, látjuk a gerendák rendszerét, és látjuk azt, hogy ilyen fény, könnyűfém szerkezetes lefedés van valami felülvilágító kupolával. Hát ez egy klasszikus belső nézete. Az alsó ábra mutatja ezt az úgynevezett lejtésbe vágott hőszigetelés kialakítását, amikor is egy könnyű szerkezeti lefedésen, ugye ez egy trapézlemez jellegű lefedésen, van egy hab, egy hőszigetelő polisztirol vagy poliuretán hab hőszigetelés, és tulajdonképpen ez hát lejtésbe van vágva, tehát nem a tetővel variálnak, hogy lejtésbe legyen, hanem egyszerűen a hőszigeteléssel lehet ezt hatékonyan, relatíve olcsón egyszerűen megoldani. Tehát az alsó ábra ezt mutatja, erre utal. Menjünk tovább. Kiselemes alkalmazások. Ugye ma már ejtettem szót a kiselemes alkalmazásokról, hogy azért a mi mikroklímánkban, mikrokörnyezetünkben, családházépítésnél is találkozunk előgyártott vasbeton alkalmazással. Például, hogy az e-gerendás födém, béléselemes födém építése, ott egy beépített fázisban látjuk még felbeton vagy kibetonozás előtt az alsó ábrán a képet, gerendák és béléselemek. Ugye ott egy olyan gerendát látunk, aminek a feje is hiányzik, tehát majd azt is a betonozás során alakítjuk ki, tehát csak talpa van a gerendának, és csak a húzott tövvasalás van benn, a nyomott tövvasalás az csak kvázi egy rácshálóval van kialakítva. Alul egy tényleges egy gerenda kupacot látunk, annak a tárolását, mondhatnánk azt is, hogy szakszerű tárolását, amikor a szélétől kicsit visszább egy fa alátámasztó stafira egymásra vannak rakva a gerendázatok, a felső ábra pedig a kapcsolatot mutatja a béléselem és a gerenda kapcsolatát. Van közöttetek olyan, aki ilyet már épített, tehát csinált ilyet saját kezüleg, rokonnál, ismerősnél, kiment és rakocsgatta a béléselemeket? Nem túl bonyolult, ezt csak akarom mondani. Tehát most nem akarok itt reklámot csinálni, meg senkinek se erre a kedvét fölhívni, hogy ilyeneket tervezgessen, meg ilyen alkalmazásra gondolkodjon, de őszintén szóval ez tényleg házilagos jelleggel majdnem megépíthető. Azért zsalúzni, vasat szerelni, meg minden, az már egy kicsit ennél egy igényesebb. Nem véletlen, hogy a 70-es években szinte az összes sátortetősháznak ilyen födéme épült. Tehát ezt azért ott, amikor tömeges lakásépítés volt vidéki környezetben, akkor azért ennek nagyon nagy keletje volt ezeknek a megoldásoknak. Csak óvatosan mondom, és szintén megint nem a reklám kedvéért, Isten őriz, hogy ebből épített födém ma olcsóbb, mint a monolitvas beton födém kompletten, betonozással, vasz és zsalúzással. Tehát ezek olcsóbb megoldások. Nagyon komoly megtakarításokat lehet ebből kihozni. Hát főleg azért, mert ugye az élő munkaigénye is más, tehát értelemszerűen most azt mondom, be tudunk állni, mi segíteni, hát ugye ez is csökkennek a költségek. Hát persze védős is, csak meg kezdjük legyen rajtatok, munkavédelem, balesetvédelem. Meg a kiskönyvbe pecsételjétek be, hogy ti természetesen most a házi szőlőbe szeditek a szőlőt. Tehát ezek, ez mind, most erről nem beszélek, tehát ez természetes. Azt feltételezem, hogy mind rendben van, és akkor egyébként ezek a dolgok működhetnek. Kiselemes alkalmazásoknál gyakorlatilag a másik ilyen kiselemes alkalmazás, itt ugye az alsó két ábra mutatja, az egyik, amikor ugye egy ilyen papucselem jellege van a födémgerenda kialakítva, és akkor hát ugye még a felső része is hiányzik. Azért ennek van egy kis pikantériája. Most szintén csak a gyakorlati tapasztalatban, és úgy vegyétek, hogy szubjektivitás, hogy amikor ilyen a gerenda, hogy fölül semmi nincs rajta, csak ez a ház, ugye ennek egyetlen egy fontos előnye van, sok más előnye mellett, hogy könnyebb, ugye? Tehát értelemszerűen könnyebb. Van neki más előnye is, hogy esetleg pótvasat könnyebben lehet betenni, így meg úgy, de hát azért valljuk be őszintén, a gyártók az erősen ockodnak, amikor mi megturbózzuk ezeket a gerendákat. Tehát maradjunk annyiba, hogy a gyártó erre mond valamit, és akkor mi azt vegyük alapul, azt az adatszolgáltatást mondjuk statikai teljesítményre, és akkor viszont abból kell kiindulni, hogy ezek könnyebbek. Na most ez ott van ennek jelentősége, amikor kézzel akarom felemelni a födém szerkezetre. De hogyha már eleve kihozta az autó az e-gerendát, és eleve van rajta egy daru, és az, hogy darus autó hozza, vagy nem darus autó hozza, az már majdnem ugyanannyiba kerül, mert amikor fölrakták a telephelyen, akkor valószínűleg egy darus autóval rakták föl. De amikor kihozza a darus autó, KCR-es kocsit, akkor, és rögtön be tudom az építés helyszínére építeni, akkor az e-gerenda igaz, hogy 150-200 kiló, de ha már egyszer oda fölemelték, ott a helyszíni mozgatása már élő erővel könnyű. Tehát ott a koszorú vonalába a mesterek ezt viszonylag jól mozgatják. 2-3-4 ember simán elmozgatja még a 660-as gerendát is. Tehát a mozgatásnál a súlynak van jelentősége, de ha ezt jól tudom szervezni, akkor igazándiból ezt az előnyt nem tudom kihasználni. És hogyha nem szükséges ez, akkor őszintén szóval, akkor ennek azért van egy hátránya. Mi a nagy hátránya ennek? Megint alkalmazás. Alá kell támasztani, mert saját súlyát sem bírja meg. Nem úgy bélés teste együtt. Tehát kell egy alátámasztó állványzatot csinálni. És valljuk be őszintén, az se ingyen van. Tehát meg kell építeni. Tehát ezeknél az alkalmazásoknál ezt azért rakjuk mindig fejbe pro-kontra, és úgy döntsünk, hogy végül is melyiket alkalmazunk. Most a pallóknál ugye viszonylag egyszerű a dolog, mert nincs béléstest, nincs felbeton, nincs kibetonozás, de hát a pallók azok egyértelműen gépi mozgatást feltételeznek, és hát ott van egy méret struktúra, egy méret koordináció, ami azért eléggé köti a tervezés kezét. Ott két csomópont van egy átmenő födém esetében, külső-belső kapcsolat, itt pedig egy sima koszorú kapcsolat, egy beltéri födém csatlakozásnál, és a fönti táblázat az igazándiból a gerendáknak a statikai kérdéseit foglalja össze. Most ebből mit kell tudni? Hát ugye az egyik azt látjuk, hogy amikor ott az utolsót nézzük, a Q határ, kilonewton per folyométerre vannak megadva, ugye azt tudni kell, hogy ezek 60 cm-enként vannak a gerendák, tehát itt a folyométer meg a négyzetméternél nem ugyanaz a váltószám, de hát azért azt látjuk, hogy azért a 5-6 méteres fesztávolságoknál ez azért olyan 6 kilonewton per folyométer. Nem tudom, szoktatok födémet ilyen súlyelemzést csinálni? Egy lakóház födém szerkezeténél mennyi az összteher súlyelemzésnél? Mi szokott kijönni? Nagyjából? Tessék? Hát olyan 10, 11, 12. Tehát egy monolit födémnél a födém súlyelemzés összes teher, rétegrendek, hasznos teher, stb. 10-12 kilonewton per négyzetméter. Ez jön ki. Most ez csak a fele. Ugye? Érthető a dolog? Tehát azt akarom ezzel mondani, most az önsúly is kisebb, tehát félreértés ne essék, kisebb az önsúly, meg 60 cm-enként van, nem méterenként, tehát ezeket mind-mind figyelembe, de azért azt látni kell, hogy ez olyan necces, jó? Tehát azt akarom mondani, hogy ezekben a nagy tartalékok nincsenek, félreértés ne essék. Tehát ha valaki a lakás közepére tisztonás kandallót akar építeni, akkor azért fontolja meg, hogy ott az egy gerenda, az akkor hogy bírja ezt. Tehát itt vannak ilyen alkalmazási kérdések, és hát ez a táblázat jól mutatja, hogy azért itt a teherbírási adatok nem azt mondom, hogy nem jók, hanem olyan nagyon élesek, tehát hogy nagy odafigyelést igényel. És ugye nem véletlen van, hogy 5-40-es fesztáv fölött duplázni kell. És hogyha a válaszfal kerül, akkor meg már triplázni, és hogyha még kandalló is, akkor meg már 400, és akkor semmi másban nem áll a földön, mint csak gerendában. Tehát most ezek nyilván túlzások, és hát ilyen szélsőségek ritkán fordulnak elő, de ez egy tervezési kérdés, nem lehet mechanikusan átlépni fölötte. Egy monolit vasbeton födémnél betesszük a 12-es betonacél háló 15x15-öset, aztán el van felejtve. De itt nem ilyen, úgy tűnik, hogy könnyebb a dolog, de aztán kiderül, hogy mégsem. És ezzel mint tervezés, ezzel foglalkozni kell. Ugye a 19 centi magas béléstestnél az már csak 3,92 az a szám. Érthető? Tehát azért az nem egy nagy szám, amikor itt 10-12 kilonewton per négyzetméter terhelésre egy családi ház esetében simán lehet számolni. Na, hát ennyit. Műveleti elemek. Megnézzük az időt, hogy hogyan állunk. Hát nem sok időnk van, gyorsítanom kell. Vasbeton csarnok műveleti elemei, hát ott egy ilyen csarnok építést látunk a fotón, jól látszik az egész történet, szerintem az ábra elég jól mutatja a műveleti elemeket. Szerkezeti elemek szállítása, kitűzés, beemelés, emelési segédszerkezetek alkalmazása, kapcsolatkialakítás, rögzítések, ideiglenes végleges merevítések, volt róla szó, ideiglenes alátámasztások, például kérekpanel, mesterfödém, stb. Ugye erre utaltam az előbb, hogyha olyan szerkezetek alkalmazunk, az szükséges. Emelési segédszerkezetek eltávolítása, ugye sokszor ugye ezeket ki kell szerelni, és a pótlások, kibetonozások, javítások. Klasszikus panelházat láttatok, ugye? Panelházat. Panelházba a födém vasbetonból van. Van négy kampó, lágyvas kampó, ami be van akasztva. Ez a kötél himba, ugye? Értelemszerűen be van akasztva. Emelni tudja. Akkor, amikor erre a PVC padlóburkatot otthon fölrakasztották, ugye, mert nem készül rá ajzat, akkor ezekkel mi van, szerintetek? Az ott mindig van egy dudor a PVC padlóba, hogy ott volt a kampó? Hát nem. Hát értelemszerűen nem. Ugye? Azért ennél 60-as, 70-es években a mérnökök ezerszer jobbak voltak. Tehát sűjjesztett kampó, ugye? Na most mi következik ebből? Hát van egy lyuk rajta, ezért ki kell betonozni. És nagyon sok ilyen van. Tehát az egyáltalán szerkezeteknél tudomásuk kell venni, hogy nem minden legószerű. Tehát vannak helyszíni beavatkozások, hát ezeket a pótlásokat például meg kell csinálni. Ez is hozzátartozik a szerkezet szereléshez. Néhány ábra, itt alul a alap kapcsolatokat látjuk. P-panel, T-panel, rövid főtartós rendszernél a felső egy nagyméretű gerendát mutat, ahol a tárolásnál ilyen acél kalodákban van, hogy el ne dőljön, és így tovább, és így tovább. Tehát itt néhány ilyen ma ismertetett megoldásnak a felvillantását látjuk. Itt van egy klasszikus vasbeton szerkezet, ez egy rejtett konzolos kialakítás, ahol majd egy monolit fogadó födém készül, azért vannak ugye kihagyva a vasak. Ez azt mutatja, hogy lehet kombinálni is értelemszerűen a megoldásokat. Felmérés. Az előgyártott szerkezeteknél általában darabszám alapján számolunk el. Hány darab pillér, hány darab gerenda, hány darab ilyen elem, hány darab áthidaló, hány darab födémpanel, és így tovább, és így tovább. Eltérő elemek, eltérő norma. Munkadíj tartalmazza nyilvánvaló a komplett szállítás, szerelés, beépítés, kapcsolat képzés műveleteit. Segédanyagok vannak, csavarok, hegesztések, alátétek, egyéb dolgok, ugye erről már volt szó, és van hulladék is valamilyen szint. Diagnosztikai módszerek, szemrevételezés és mérés, a főbb szemrevételezéssel vizsgálható műszaki ellenőrzési szempontok, azok fel vannak írva, elkészült-e, valóban ott van-e, olyan méretű, és így tovább, és így tovább. Beképültek a fogadó elemek, ha kellettek. Nincs-e elemsérülés, az elemsérülés az egy jelentős kivitelezési probléma. Nagyon gyakran sérülnek az elemek. Még a kislakásépítésnél az elgerendákban is majdnem minden házban van egy, ami el van repedve, meg van törve, megfeszült, ilyesmi, a tárolásnál, a szállításnál, emelésnél. Ezekre oda kell figyelni, azokat nyilván nem tudjuk beépíteni, vagy nem szabad beépíteni. Kapcsolatok elkészültek, felületi minőség milyen, merevítések, ha szükségesek, azok elkészültek-e, mérni tudjuk a geometriai méretet, tengely méretet, magassági szinteket, elemek méretét, tehát ezek, amiket főként minőség ellenőrzési checklistaként, hát így mondom, végig lehet kísérni, és hát az ábra mutat egy ilyen előgyártott vasbeton szerkezet építést. No, hát ennyi volt a előgyártott vasbeton építés mára. Következő alkalommal acélszerkezet építéssel fogunk foglalkozni, és akkor nagyjából a főbb tartószerkezet építési metódusokat, technológiákat ezzel be is fogjuk fejezni, és néhány kőműves munka, szakipari befejező munkára fogunk rátérni. Hát köszönöm szépen, és ha mentek gyakorlatra, akkor viselkedjetek jól, és töltsétek az időt hasznosan. Köszönöm szépen!